Eredményesére találkozó 2011. szeptember 30-a. Egy férfi, egy nő, egy életre második rész. Szerepminták. Kinek kéne lenned?
Szerintem elkezdhetnénk. Mit szóltok? Hogy vagytok ma reggel? Jó, hogy itt vagyok. És mindenkit tényleg nagy szeretettel köszöntünk itt a határainkon belül és kívül, akik hallgattok és néztek minket az interneten. Csak gondolkodtam az elmúlt napokban arról, hogy az életünk hogy mennyire megszokott lehet az Istennel való járásunk, hogy mennyire szükségünk van a megtörtségre. Szerettek megtörtek lenni? Én nagyon nem szeretek, és én nagyon megtörtem a múlt héten, ezen a héten. És csak így gondolkodtam, hogy milyen egy kétségbeesett állapot, amikor tényleg megtörik az életünk, amikor képtelenek vagyunk egy dolog megoldására a saját erőnkből. És a megszokottság nagyon veszélyes. És 1 Mózes 1.26-ban látunk valamit. És igazán csak ez a gondolatom, hogy a megszokottság mit eredményezhet. Ja, ugye megtalálom. 1 Mózes 1.26. És mondta Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszomászom mindenféle állatokon. Teremté tehát Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt, férfivá és asszonyát teremté őt. Nem tudom, így belegondoltatok-e, és én igazándiból csak most gondoltam ebből bele, hogy itt mi történt, hogy az univerzumban egy teljesen egyedülálló esemény történt. Az a mindenható Isten, aki maga a valóság, akinek az a neve, hogy vagyok. Aki maga a létezés. Létrehozott egy olyan lényt, amilyen ő maga is lenne, ha testet ölthetne. Egy olyan lény jelenik meg az univerzumban, aki Isten képet hordozza magán. Szabadsággal és hatalommal. Ádám és Éva. És ők szemtől szembe ismerték Istent. Létre lett hozva a Föld, ami nem a mai formájában létezett, hanem a kezdeti teremtés az olyan lehetett, hogy ha láttuk volna, valószínűleg nem hittük volna el azt a gyönyörűséget. Valószínűleg ugye a vízözön teljesen tönkretette azt a világot. A vízözönt nem úgy kell elképzelni, mint egy ilyen 40 napos kis esőt, és szépen lassan feltelt a Föld, hanem egy olyan kataklizma volt, ami teljesen szétmozgatta a kőzetlemezeket, széttöredezte a Föld felszínét, hegyek emelkedtek fel és süllyedtek le, és teljesen megváltozott a Földnek a topográfiája. Egy borzalmas, mindent elsöprő erejű katasztrófa volt. Szinte semmit nem tudunk arról, hogy nézhetett ki a Föld, csak elképzelésünk lehetett annak a gyönyörűségéről. És ezt a gyönyörűséget ez a két ember uralta. A minden tudással bírtak, Isten szeretetébe jártak, szemtől szembe Istennel. És hogyha ezt olvassuk, akkor lehet, hogy be is csukhatnánk a könyvet, és azt mondhatnánk, hogy hát ez egy sikertörténet, ezt végig sem olvasom. Ez gics. Úgy értem, innen nem lehet veszíteni. Istennel kéz a kézben, tökéletesen, és ez egy sikertörténet. És nem olvasom végig, mert unalmas. Ugye a szép napoknak nincs története. Ott süt a nap, minden rendben van, nincs izgalom. Mi baj történhetne? De hogyha véletlenül mégis belelapozunk, mondjuk Róma 3. Mondjuk Róma 3.10. Amint megvan írva, hogy nincsen csak egy igaz is. Nincs, aki megértse, nincs, aki keresse az Istent. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek. Nincs, aki jót cselekedjék, nincsen csak egy is. De jó ég. Úgy értem, mi történt itt? Mi történt ezeken az oldalakon, amit nem olvastunk el? Hogy lépett át az ember a dicsőségből a gyalázatba? Hogy lehetséges, hogy innen el lehetett bukni? Hogy lehetséges, hogyan? És igazán lehet, hogy Ádámék megszokottak voltak Istennel. Tudod, jártak egy dicsőségben, tudásban, egy szeretetben, és ez így természetes volt. És nem tudjuk, hogy mennyi idő telt el a teremtéstől a bukásig. De jött valaki, aki hazudott nekik, és ők hittek neki. És azt hiszem, hogy az életünket átszövik a hazugságok. És erről lehet, hogy egy picit szeretnék beszélni. A hazugságokról. És igazán nem szeretjük a hazugságokat. De úgy gondoljuk, hogy hazugságokkal meg tudunk menekülni bizonyos dolgok elől. Hazugságokkal könnyebbé tudjuk tenni az életünket. Hazugságokkal lehet, hogy nem bántunk meg embereket. Lehetséges ez? Gondolkodunk így? És mit eredmény ez a hazugság? Ez milyen érdekes. Tudod, hazudok valakinek. És félek, hogy kiderül. És minél tovább tartom fenn ezt a hazugságot, annál nagyobb nyomás nehezedik rám. Annál jobban félek attól, hogy kiderül. Minél nagyobb a hazugság, minél tovább tartjuk fenn ezt az állapotot, annál nagyobb nyomás nehezedik ránk. És mit mond az ördög? Azt mondja, hogy csak nehogy kiderüljön. Mert az nyereség neked, ha nem derül ki. És megmagyarázza, és általában minden hazugságunkra van egy mentségünk. Ezt megfigyeltétek? Tudjuk igazolni a kicsiket is, és a nagyokat is. Minél nagyobb egy hazugság, annál nagyobb igazolást próbálunk rá szerezni. És ez rövid távon lehet, hogy eredményes, de hosszú távon kivétel nélkül pusztító. Pusztít minket is, és pusztítja a másik embert is. És egy prédikációban volt erre szó, talán Pásztor Kende beszélt erről, hogy miért annyira pusztító a hazugság. Mert megpróbáljuk elhazudni a valóságot. Megpróbáljuk megváltoztatni, nem tudjuk ugye a valóságot, de megpróbáljuk azt eltagadni. És az ördög ugyanezt tette Ádámmal és Évával. Figyeljetek, ne hazudjunk. Nem azért, mert benne van a 10 parancsolatban, vagy nem azért, mert a lelki ismeretünk ezt mondja, hanem mert elpusztít minket. És igazán jó megmondani az igazságot. És keresztényként is előfordulhat, hogy hazudunk, igaz? Hát igen, előfordulhat, hogy hazudunk, de minél előbb jó ezt tisztába tenni. És most nem cselekedett programokról beszélünk, hanem eredményes élet találkozón vagyunk. És azt hiszem, hogy az eredményes életnek az egyik kulcsa az, hogy ne próbáljuk eltorzítani a valóságot. És hogyha elbukunk, akkor meg tudjuk vallani, hogy Uram, gyenge voltam, hazudtam, úgy értem, elbuktam, bocsáss meg. És oda megyek az illetőz, és azt mondom, hogy figyelj, a helyzet az, hogy hazudtam. Ez nem volt igaz, amit mondtam. Az igazság ez. És itt meg tud dicsőülni Isten. Mert mi nem magunkat hordozzuk, nem pusztán magunkat hordozzuk, hanem az Úr nevét. Ugye élő apostoli levelek vagyunk, akik nem tökéletesek, akik elbuknak, de akik helyre tudnak állni. És 23. Zsoltár mit ír? A lelke, 23. Zsoltár 3. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényeim vezet engem az ő nevéért. Te jó ég, az ő nevéért. Akkor hogyha Kálmán Ernő hazudik, akkor az én nevemet szennyezem be? Dehogy is. Az Úr nevét szennyezem be. Mert miattam káromoltatik esetleg Isten, mivel keresztény vagyok. Az Úr nevét hirdetjük mindannyian. És valaki ránk mutat, hogy ott az a keresztény hazudott. Tudod, ott az a keresztény hazudott. Nem vagyunk akárkik. Most már nem élhetünk úgy, mint régen. És elbukhatunk úgy, mint régen. De harc nélkül nem bukhatunk el. Oké, megtörtént a dolog. Megvallom, és kijavítom. Mert Isten nevéért, nem az én nevemért. És csak hogy milyen nyomorult tud lenni egy ember igazán Isten dicsősége nélkül. Csak így tudjátok, a 1 Mózes 1.26-tól Róma 3.10-ig jutottunk. És hogy az ember Isten dicsősége nélkül a saját hazugságai és a saját terveinek köszönhetően hova tud jutni. Az a dicsőséges lény, aki valaha volt, hogy csak elmesélek nektek egy dolgot. Kint ültem valamelyik nap a Népligetben, és Bibliát tanulmányoztam, olvasgattam. És egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy ott áll előttem egy fiatal cigányfiú. Egy zacskóval a kezében. Szia. Átható ragasztószag. És dülöngélt, egy napszemüveg volt rajta, dülöngélt. Egy szipus srác volt. És fura arckifejezéssel nézett rám. És így ránéztem, és 1 Mózes 1.26 jutott az eszembe, nem tudom miért. 1 Mózes 1.26, és ránéztem erre az emberi lényre, aki lehetett volna valaki. Aki lehetne valaki. És csak az bukott ki a számon, és ez nem én voltam nyilván, mert én természetileg fogtam volna magam, és felállok, és már ott se vagyok. És szia, jött. És vissza se nézek rá. De azt találtam neki mondani, hogy ha tudnád, hogy milyen értékes vagy, ha el tudnám neked mondani, hogy ki vagy valójában, akkor letennéd azt az acskót. Akkor letennéd. És tudjátok, mit csinált? Levette a napszemüvegét, és azt mondta, nézd meg, azt mondja, ez vagyok én. És mutatta a karikás szemeit. És mondta neki, nem, te nem ez vagy. És leült mellém a padra, és csak beszélgettünk. Hosszan beszélgettünk. És amikor kiejtettem azt a szót, hogy Jézus Krisztus, kiejtettem a számon, akkor ez a név áttört a ragasztónak a ködén. Ez a név kitisztította ennek az embernek a tudatát. És tudtunk beszélgetni. És kijózanodott. És igazán beszélgettünk. És mondtam neki, hogy nagyon értékes vagy. Egy olyan emberi lényel beszélgettem, aki Isten képét hordozza magán. Aki nem kapott mást életében, csak megvető pillantásokat, ütéseket és rúgásokat, summás véleményeket, ítéleteket. Olyan könnyen nézhetünk egy másik emberre, úgy, ahogy az ördög akarja. Sátán azt akarja, hogy mindenkiről legyen egy véleményed. Sátán azt akarja, hogy az ember egy alávaló lény legyen. De azt hiszem, hogy nem kell, hogy ez így legyen. Elmondhatjuk az embereknek azt, hogy ők azok, akiknek teremtve lettek. 1 Mózes 1.26-ban. És hogyha végigolvassuk a könyvet, a jelenések könyvét, akkor meglátjuk azt, hogy Isten végül helyreállít minket. És van egy vers, nem is tudom, hogy hol van. Aki Krisztusban van, új teremtés, az a régiek elmúltak, íme újjá lett minden. És előfordulhat, hogy régi dolgaink utánunk nyúlnak. Úgy értem a hívő életünk előtt elkövetett dolgaink utánunk nyúlnak. De csak tudjátok, hogy az az ember, aki azokat a dolgokat elkövette, az nem te vagy. És van benned egy pszichopata, a régi embered, és van egy új. Két ember harcol egymással. Ja, és a régi ember az néha felülkerekedik. És csak szeretem lenyomni a víz alá azt az őrültet, hogy ne kapjon levegőt. Hát amíg levegőért küzd, addig az új emberem hozhatja a döntéseket. De előfordulhat, hogy a régi döntései még mindig felülkerekednek néha. De mindig van megújulásra esélyünk. Mindig van esély arra, hogy az új ember azt mondja, hogy én tévedtem, Uram, én tévedtem, és szeretnék helyreállni. Úgyhogy a sokszor előfordulhat, hogy keresztényként megakadályoz bennünket az Istennel való járásunkba, vagy a szolgálatunkba a lelkiismeret furdalásunk. És van egy mondat, amin gondolkodtam, és talán ez jó lehet, hogy ne a kegyelmed vádlottjaként élj, ne a lelkiismereted vádlottjaként éld az életedet, hanem Jézus Krisztus kegyelmének a tanújaként. Jó, tehát ne a lelkiismereted vádlottja legyél, hanem Isten kegyelmének a tanúja. És tanúsíthatjuk a világba azt, hogy van kegyelem. Amiről Sanyi szokott beszélni, hogy a világ nem egy kegyelmes hely. Ha elbuksz, elítélnek. Bármiről is legyen szó. Rád kerül a bélyeg, de mi tanúsíthatjuk azt, hogy létezik kegyelem. Létezik kegyelem. És a kegyelem mindenre elég. A kegyelem nagyobb minden bűnödnél. A kegyelem nagyobb minden bukásodnál. És mi ebben élhetünk igazán. Igen. És talán ennyi volt az üzenetem. Köszönöm szépen a figyelmeteket.
Jó reggelt kívánok, sziasztok! Több okból bánom, hogy késtem. Az egyik az, hogy nem hallottam Ernőt. Bár hogyha nem kések, akkor nem beszélt volna. Úgyhogy hála Istennek, hogy késtem. Úgyhogy sziasztok, és sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Csak nem életnagyságban Happy Laci hátul. Majd üdvözöljétek, ott egy nagyon vidám ember ül a sarokban, aki majd meg fogjátok látni, egy egész különleges figura, úgy értem, tényleg majd ismerkedjetek meg. Rendben. Úgyhogy egy férfi, egy nő, egy életre. Elkezdtünk egy sorozatot, ami ki tudja, hova visz minket. Elindultunk egy úton, aminek még nem látjuk a végét, és tele vagyunk félelemmel és rettegéssel. Bukásra felkészítve ez az alcímünk, és azt gondolom, hogy mielőtt belekezdenénk a tematikának a folytatásába, szeretnék egy nagy zárójeles gondolatot megosztani veletek. És ez a gondolat nagyon fontos, legutóbb is említettem. Azt jelenti, hogy nagyon sokszor, amikor egy ilyen az életünket és minket ennyire mélyen érintő témát tárgyalunk, és esetleg kiderül, hogy minket terhel a felelősség dolgokban, amik rosszul mentek. Azaz kiderül, hogy én tehetek róla. Kiderül, hogy amit annyira szerettem volna, tönkre ment, valójában én tettem tönkre. Azt gondolom, hogy ez egy olyan teher, amit alig lehet elviselni. Nem tudom, hogy belegondoltatok ebbe. A bűntudatba, a neheztelésbe, hogy tudod, hogy elrontottam. Vagy másképp, én rontom el újra meg újra, folyamatosan. Ugye, kerestem a hibát, kerestem a bűnöst, és most megtaláltam. Megvan. Én vagyok az. Ezzel nem lehet együtt élni. Tehát úgy értem, ez egy túl nagy teher. És csak szeretném elmondani nektek, hogy nincs rajtatok ez a nyomás. Tehát, hogy az ember azt gondolja, amikor például hallgat egy tanítást, tegyük föl, hogy ez a tanítás a kapcsolatról neked tetszik, hasznosnak találod. És azt mondod, hogy hát itt van ez a beszélő, ez a fickó, ez a Schlingloff, Hát ő biztos mindent tökéletesen csinál. Tehát, hogy ő hibátlan. Hát azért tanít róla, mert hibátlan. Ha nem lenne hibátlan, hogy menne róla tanítani. És valószínűleg a többiek is, akik ezt hallgatják, ugye nézek jobbra, ott is egy rendes, jól szituált, egy rendes ember, nézek balra, ott is egy rendes ember, és csak itt ül az a nyomorult bűnös, aki mindent elszúr. És csak értsd meg, hogy mindenről azért beszélhetünk, mert mind elszúrtuk. Mindannyian elszúrtuk. Tehát értsd meg, hogy amikor az a nyomás rád nehezedik, akkor az nem rád személyesen nehezedik, hanem ránk emberekre. Ha én tudok valamiről beszélni, amit te terhelőnek érzel magadra, akkor tudd, hogy ez engem ugyanúgy terhel. Érted? Tehát, hogy én egy cseppet se vagyok jobb, mint te. Sőt, tehát, hogy járj utánam egy picit, beszélj a feleségemmel. És ki fog derülni, hogy ugyanolyan vagyok, mint te. Azt sem akarom mondani, hogy rosszabb vagyok. Azt gondolom, hogy néhány területen igen. Tehát neked biztos vannak erényeid, vannak erősségeid, ahol én nyomorultul elbukok, és neked semmi gondod nincs azon a területen. De aztán lehet, hogy vannak más területek, ahol te bukszál nyomorultul, és nekem nincs gondom. És ezeket nem lehet megversenyeztetni egymással. Nem lehet összehasonlítani, és azt mondani, hogy hát még jó, hogy nem vagyok olyan, mint ő. Vagy hát csak ne lennék olyan rossz, mint én, és tőle, és azt mondom, hogy minden... Tehát értitek? És ahogy haladunk előre ebben a sorozatban, lesz egy nagyon mély, nagyon-nagyon mély és nagyon alapvető válaszunk erre a bűntudatra. Az emberi felelősség drámájára. Arra a drámára, hogy én rontottam el, hogy én teszem tönkre. Lesz egy válaszunk, ami megmentheti a házasságodat, de nem csak a házasságodat, hanem az egész életedet. Jó? És csak légy türelmes, kérlek, haladj velem. És közben értsd, hogy mind egy csónakban ülünk. Jó? Hogy mind egy csónakban. És én soha nem a magas lóról beszélek. Jó? Tehát amikor azt mondom, hogy férfiak, itt szúrjátok el, asszonyok, ott szúrjátok el, akkor ne gondoljátok, hogy abba akkor én nem tartozom bele. Bár csak az egyik kategóriában. Jó? Tehát az egyikben is. Igen, és a férfi kategóriába én, a lányok meg a lányba, és a kettőt nem keverjük. Oké. Úgyhogy kezdjük egy imával most is. Mindenható Isten, mindennek teremtője, a valóságunk végső oka. Te vagy az, aki tudod, hogy mi micsoda. Te vagy az, aki tudod, hogy mit milyen céllal hoztál létre. Te vagy az, aki pontosan tudod, hogy mi hogyan működünk, hogyan működnek a lányok, hogyan működnek a fiúk. És hogy hogyan kéne együtt járnunk. Mi is az a szeretet, mi is az a szerelem. Mit jelent hűségesnek lenni, kitartani jóban, rosszban? Mit jelent, hogy egy férfi, egy nő, egy életre? Taníts minket. Olyan keveset tudunk erről igazán. Olyan sok a reklám, olyan sok a felszín, a felszíni csillogás és a rémisztés, hogy szeretnénk az igaziról tanulni, a lényegről tanulni. Kérünk, hogy taníts minket. Vezess be a titkaidba. Leplezd le előttünk, amit látnunk kell. És mentsd meg az életeinket. Add nekünk azt az életet, amit szánsz nekünk, és ami magasabb, szélesebb és hosszabb, mint amit mi valaha álmodni mertünk. Ezt kérjük tőled. Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Úgyhogy megpróbálok módszeres lenni, ezért van jegyzetem. Oké? Ezt nézzétek el nekem. És aztán majd leszünk lazábbak is, jó? Tehát, hogy témákhoz vissza fogunk térni, megérintjük őket többször, megérintjük őket egy szinten, eljutunk az ív végére, megértünk egy képet, és azt a képet értve visszamehetünk az első ponthoz, és megnézhetjük mélyebben. Jó? De ha rögtön egy szinten lemennénk mélyre, akkor sok minden elmenne a fejünk fölött. Jó? Tehát nézd el nekem, hogy bizonyos szinten úgy haladunk, mint a hagyma, ahogy a hagymát hámozzuk. Oké, rétegről rétegre megyünk lefelé. Úgyhogy múlt héten ott hagytuk abba, hogy három módon vezet minket félre az a tanítás, amely körülvesz. És ez a tanítás jön a kultúránkból, egyszerű hagyomány, ha lehet így mondani, jön a tömegkommunikációból, jön a konkrétan az oktatási rendszerünkből, jön a úgymond a korszellemből, abból a paradigmából, amit a világ jelenleg erről a kategóriáról, hogy férfi és nő gondol. Ez egy oktatás, egy tanítás, ami arról egyikünk se tudja kivonni magát, hisz ezt lélegzi a környezetünk, ezt lélegzik a filmek, a művészet, ha lehet így mondani, ezt lélegzi a divat, ezt lélegzik az értékrendek, oké? Hogy mire vágyunk, hogy mitől félünk. Egyszerűen nem tudjuk kivonni magunkat ez alól. És azt mondtam nagyon merészen múlt héten, hogy ez a tanítás nem semleges. Ez a tanítás bír egy céllal. És ugye a cél az, hogy nagyon leegyszerűsítve, megint a hagymának egy rétege, hogy meggyengítse a társadalmat. Olyan szinten gyengítse meg, hogy a társadalom kezelhető legyen. Hogy az emberiség, mint olyan, a nemzet, mint olyan, egy gyúrható forma legyen, amely bizonyos érdekeknek engedve egy eszköz lehet. Ha meggyengíted a férfi-nő kapcsolatot, ha meggyengíted a házasságot, akkor ezzel gyakorlatilag meggyengítetted az egész rendszert. A massza egy kemény szikla helyett egy gyúrható agyaggá válik. Az az ember, az a férfi, aki szereti a feleségét, és olyan értékekkel él, amik sarokkövek, amik rendben vannak, az a férfi bír olyan energiával, amit szánhat máshova. Marad energiája. Nem él bűntudatban, nem él menekülésben, nem él szégyenben, és az egy cselekvő, értékekkel élő, nagy igeneket és nagy nemeket mondó ember. Az a férfi, aki megalkuszik a családjában, valószínűleg bűntudattal él, könnyen elképzelhető, hogy annyi energiát kell elégetnie egy omladozó rendszer feltartásában, hogy örül, hogyha csak túlél. Örül, ha csak túlél, és nem nagyon zavar vizet. Viheti őt a szél, amerre csak akarja. Vagy fordítva, ugye ugyanígy egy asszony, aki szeretve van, az erős. Egy asszony, aki szeretve van, elvisel dolgokat, kitart, és ugyanúgy létrehoz. És a kettő együtt, ha egy férfit tisztel a felesége, és a férfi szereti a feleségét, akkor ők ketten együtt olyan erősek, hogy a falon is átugranak, vagy akár a rablónak is nekirontanak. Jöhetnek a rossz napok, kibírjuk. Hát ez nem cél. Ez nem cél. A világnak ez nem célja. Úgyhogy azt kérdeztük, hogy hogyan történik meg a befolyásolás. És három szintet találtunk. Az elvárásainkat az elvárásainkat határozza meg egyrészt, aztán az ideáljainkat. Ugye az elvárás az, hogy mit várunk a másiktól. Az ideál az, hogy kit várunk, tehát az egyik a cselekvésről szól, a másik inkább a szeméről, és a harmadik pedig a szerepminták, és erről szeretnénk most beszélni. A szerepminta pedig az, hogy mit gondolok arról, hogy nekem minek és kinek kellene lennem. Ugye egy kapcsolatban. Úgyhogy Az alap gondolat az, hogy mivel én magam is alapvetően önzően gondolkozom. Tehát azt mondom, hogy a kapcsolat arról kell, hogy szóljon, hogy én hogy járok jól. És persze, ezt sosem mondom ilyen kiélezetten. Mindig ott van az, hogy a másikra is gondolok. De az alapvető sarokpont az az, hogy hát ez csak akkor jó a kapcsolat, ha én jobban érzem magam tőle, ha én kapok valamit, ha én boldogabb vagyok. Tehát, hogyha én kapok. Ez az alaphozzáállás. Úgyhogy nyilvánvaló, hogy vannak elvárásaim a másiktól, ez volt az első pont, erről múlt alkalommal viszonylag sokat beszéltünk. A második, hogy nyilván van egy ideálom, hogy kit szeretnék. Tehát nem csak, hogy viselkedjen jól, hanem legyen olyan is, amilyennek elképzeltem. És az egész kapcsolathoz úgy közelítek, hogy én kapni akarok, én vagyok a vevő, a lány pedig az eladó, és remélem, hogy jó minőséget, jó áron, folyamatos szolgáltatási minőséggel fog produkálni. És persze ezt nem mondtam Encsinek, amikor udvaroltam neki. Hogy? Nem kellett mondanom, mert ő tökéletes. Így van. Na de várjál, hogyha én így gondolkozom a szívemben, oké? Akkor azonnal megjelenik egy feltételezés bennem, és ez is lehet, hogy öntudatlanul jelenik meg, hogyha én ilyen vagyok, akkor a másik is ilyen. Tehát, hogyha a világ úgy működik, ahogyan az bennem működik, akkor valószínűleg másokban is így működik. Tehát miközben én vevő vagyok, és elvárom, hogy jó portékát jó minőségben kapjak, aközben a másik is vevő, és én vagyok az eladó, és igenis jó portékát jó minőségben magas szolgáltatási színvonal mellett kell nyújtanom folyamatosan. Úgy értem, és kialakul egy kép bennem arról, hogy milyen az ideális én, aki eladható. Egy szerepminta. Milyennek kéne nekem lennem, hogy piacképes legyek? Happy Laci nevet a háttérben, ez ilyen nagyon marketinges. Igen. Hát de az. Piacra kell dobnom magam. És nekem bejött. És szerepmintákat kapok. Mutatnak nekem olyan példányokat, amikre rábögnek, és azt mondják, hogy ha ilyen leszel, akkor eladható leszel. És te válj ilyenné. És igazából az én kapcsolataim megbuktatása itt kezdődik. Mert egy olyan mintát mutatnak nekem, amelyet ha felveszek, és amelyet ha elkezdek végrehajtani, és mert végrehajtom, győztesnek tartom magam, hogy figyelj, olyan piacképessé váltam, annyira eladható vagyok, figyelj, olyan macsó lettem, olyan tudod, vagány, hogy hát tudod, ez top kategória, büszke vagyok rá, és valójában ez a szerepminta, amit felvettem, vagy lehet, hogy már magamévá is tettem, tehát tényleg, olyan régen gondolkozom ezen, olyan régen készítenek rá, hogy ilyennél kell válnom, hogy olyanná is váltam. Ez fogja tönkretenni a házasságomat. Mert az a szerepminta alkalmatlan, az a viselkedés, az a valaki, az alkalmatlan arra, hogy egy hosszú távú kapcsolatot fenntartson. Ezt akarom mondani. Te lenni akarsz valami, vagy büszke vagy arra, hogy lettél valami vagy valaki, férfiként és nőként, aminek nem kéne lenned. Na, ezt nézzük meg közelről. Oké. De a gondolat az ez, hogy tudod, hogy akkor leszel elfogadott, hogyha teljesítesz. Ha olyan leszel, mint amilyennek a másik szeretne. És nyilván még mielőtt belemegyünk, hogy mik ezek a minták, az első buktatója ennek a gondolatnak az az, hogy egy folyamatos teljesítménykényszerben fogsz élni, és képmutatásban. Tehát gondolj bele, hogy te tudod, hogy valójában nem vagy olyan. De megpróbálsz olyan lenni. Ez egyrészt egy állandó stresszt hoz létre. A lebukástól való folyamatos félelmet. Tehát, hogy mikor derül ki, hogy én csak én vagyok. Tudod, ez csak a Schlingloff Sanyi. Azt hittem, hogy ő nem ilyen. Most közel mentem, és tudod, mi derült ki? Ez a fickó teljesen gáz. Ugyetem, és én ezt tudom, hogyha közel jössz, kiderül. És próbálom fenntartani a látszatot. És ez egy folyamatos stresszt hoz létre, egy folyamatos teljesítménykényszert, egy folyamatos képmutatást. Képet mutatok. Mutatom azt a képet, amit ideálisnak hiszek magamról. És próbálom ezt fenntartani. Rengeteg energiát emészt fel, stresszhez vezet, és igazából nem, még hogyha nagyon jól is csinálom, mert már nagyon régen gyakorlom, és a szerepjátékomat már úgy begyakoroltam, mint ahogy, mit tudom én, egy színész, aki 20 éve játssza a Hamletet, és már önmagaként adja elő, akkor is se, az akkor se én vagyok. És nem hiszem, és nem volt a példa, nem hiszem, hogy lehet 20 évig játszani egy szerepet. Tehát nem lehet. Tehát ezzel az a baj, hogy egy ponton kiégek ebben az erőfeszítésben. Egy ponton elkezdek arra vágyni, hogy csak önmagam lehessek. Na de várjál, már 2 éve önmagam helyett az én ideális önmagam képét mutatom. Ha most váltok, ha most lazítok, mekkora lesz a csalódás a másikban, igaz? Vajon szemben merek-e nézni azzal, hogy nem engem szeretett a másik, hanem a képet, amit magamról mutattam? Jó, tehát ez önmagában ez a gondolat, hogy én más kell, hogy legyek egy teljes személyiségben, ez rémisztő. Egy csapda önmagában. A másik oldal az, hogy a valódi személyesség, a valódi intimitás eltűnik. Mert hogy ez lenne talán az egyik legalapvetőbb szükség egy kapcsolatban, hogy ott van a férfi, ott van a nő, mesztelenek és nem szégyenlik egymást. Ugye, ha a bibliai képet vesszük, akkor Ádám és Éva így éltek a kertben. Férfi és nő mesztelenek voltak, és nem szégyelték egymást. Erről fogunk még sokat beszélni. Ez így önmagában szó szerint értelmezve is jól hangzik, de ennél sokkal többet jelent, mert nyilván a fizikai mesztelenség és a szégyen hiánya már egy óriási szabadságot jelent, de ez sokkal inkább igaz lelki szinten. Tehát ott volt Ádám, és az volt, ami volt, nem játszott semmilyen szerepet, nem mutatott semmilyen képet, ő volt az, aki, és nem szégyelte, hogy ő az, aki, és ami. Teljes egység. Amit látsz, amit hallasz, amit kóstolsz, az pont ugyanaz, ami tényleg van. Eszi, nem eszi, mást nem kap. És ugyanígy Éva. Itt vagyok, átlátszóan, mesztelenül, lelkileg, testileg, minden szinten, és nem szégyellem, ez vagyok. És mi nekünk lehet egy kapcsolatunk. Másnak nem. Csak nekünk, a valódi énnek és a valódi tenek. És van egy intimitás, van egy bensőségesség, van egy felszabadultság. Csak hasonlítsd össze ezt a két képet. Attól függetlenül, hogy a szerepminta, amit fölveszel, most jó-e vagy sem. Csak önmagában az, hogy szerepminta, szerepjáték nélkül élhetnél egy kapcsolatban, mekkora dolog lenne. Nem? Wow! Hányan hisztek benne, hogy ez lehetséges? Három-négy kezet láttam. Nem nagyon hiszünk benne, hogy ez lehetséges. Nem nagyon hiszünk benne. Nem nagyon hiszünk benne. Miért nem hiszünk benne? Hát azért nem, mert egész életünkben az ellenkezőjét csináltuk. És persze néhány ember nagyon büszke rá, hogy én nem játszok szerepet. Tudod? És igazából őket sokszor nagyon kedvelik, igaz? Nekem valódi egyéniségem van. Én magamat adom. És ez tényleg klassz. És aztán persze náluk is sokszor kiderül, hogy nem. Csak ők egy jobb mintát választottak. Oké. Okay. Egy kis egyensúly ide. Ez akkor azt jelenti, hogy az, aki én vagyok, az szűretlenül és elegyítetlenül jó, add önmagad, és az tökéletes lesz. Nem, ez nem ezt jelenti. Alapvetően sok baj van velem. De a mód, ahogyan ezt kezelem, az nem az, hogy elrejtem, és létrehozok egy nem létező személyt, és amögé bújva élek, hanem úgy, hogy vállalom, aki vagyok, és megpróbálok megváltozni. Hogy vállalom a hibáimat, és bocsánatot kérek értük, hogy elismerem a felelősségemet, amik a hibáimon keresztül hatnak a másikra, és bocsánatot kérek értük. És nem is merek olyan messzire elmenni, esetleg megpróbálok megváltozni. De az sokszor lehetetlen. Jó? Ebbe is bele fogunk menni. De sokszor nem lehetséges az a fajta változás, amit elvárnánk egymástól. Hanem egyetlen egy mód létezik, hogy megbocsájtásban és bocsánatkérésben élünk. Vagy inkább úgy mondom, hogy ha ezen a szinten akarod megoldani a problémát, hamarabb lesz sikerélményed. Figyelj, ha a feleségem ragaszkodna hozzá, hogy az én személyiségem alapvetően megváltozzon, lehet, hogy 15-20 évet kellene várnia az eredményre. Szerinted kibírja? Kibír 20 évet csalódottságban? Hogy a férjem nem az, aminek lennie kéne? Nem fogja kibírni. És én mondhatom neki, drágám, én ígérem, hogy megváltozom. Tehát eddig egész életemben egy befelő forduló, introvertált, depressziósan visszahúzódó ember voltam, de holnapra más leszek. Igazat mondok. Tehát aranyos, hogy megvan a szándékom rá, és szép, hogy elismerem, de most komolyan mekkora a valószínűsége annak, hogy ez a módszer sikerre fog vezetni 20 éven belül. Nem fogok tudni megváltozni. És nyilván ez nem jelenti azt, hogy nincs hatalmam bizonyos döntések felett, és ne vehetnék erőt magamban, hogy amikor harmadik hete vagyok a barlangomban, hogy legalább néha kiszóljak, hogy azért szeretlek még, drágám! Vissza a bokról, tudod. Tehát ezt megbírom tenni, és egyébként ez megment egy csomó mindent, tudod? Mert azt mondjuk, hogy kint áll a barlang előtt, és tűnődik rajta, hogy mit rontott el. És akkor csak nem rontottál el semmit, csak depis vagyok. És akkor azt mondja, hú, jó, legalább itt se olyan jó, de így legalább nem emésztem magam. És kibírja a következő hetet. Jó, tehát ilyet megbírok tenni, de azt, hogy csak egyszer nem leszek depis soha többet, mert Encsi mondta, hogy ezt nem szereti, és akkor én abba hagyom. Hát ez nincs realitása. De azt mondhatom, hogy ne haragudj, hogy ilyen vagyok. Nem te tehetsz róla. Sajnálom, és kérlek, tarts ki. Kérlek, tarts ki, mert segíts nekem, bajban vagyok. És ő mondhatja azt, hogy megbocsájtok neked, és segítek. És a kényelem nem születik meg, mert ugyanúgy bent vagyok a barlangomban, ugyanúgy morgok, nincs rózsaszín felhő, nincsenek szögdelők és angyalkák a környéken, de van egy megoldás. Bocsánatot kértem, és megbocsájtottak nekem. És ha azt gondolod, hogy találhatsz olyan példányt, aki hibátlan lesz, és akinek nem kell megbocsájtanod, akkor kérlek, ébredj fel a rózsaszín álmodból. És ha azt gondolod, hogy te egy tökéletes példány vagy, akinek nem kell megbocsájtani, és akinek nem kell bocsánatot kérnie, akkor kérlek, ébredj fel a rózsaszín álmodból. Nekünk embereknek, akik gyarlóak vagyunk, ez az egyetlen pálya, amin élhetünk. Ezt értitek? És ez az egész rendszer, ahogy gondolkozunk, elvárások, ideálok és szerepminták ennek az ellenkezőjét mutatják. Az ellenkezőjét éltetik. Nem vagy elég jó, ő nem elég jó, ő nem csinálja azt, amit kellene. Csinálja azt, amit kellene, legyen elég jó, és te is szedd össze magad. Ugye te, mint egy koncentrációs tábor. Ugye te, halleluja, megnősültem. És félelemmel ébredek, félelemmel töltöm a napomat, és félelemmel fekszek le. Hogy vajon teljesítem-e azt, amit kell, illetve egy kis piros ceruzával járkálok a házban, és figyelek. Hogy az én feleségem mit és mikor és hol hibázik. És pipálok, és dupla aláhúzásom van. Van dupla aláhúzásom, szaggatott, vagy milyen hullámos vonallal is aláhúzva. Tripla aláhúzás. Úgy értem, élvezed a velem való társalgást? Mert figyelek ám, van néhány észrevételem, majd beszélünk róla. Tudod, Úristen, hol vagyok? Hol vagyok? abban a világban van, vagy amit elhittél 10 évesen, amire készültél 20 évesen, és amit még mindig őrzöl 30-40 évesen. Abban a világban van, amit az elvárások, a szerepminták és az ideálok diktálnak. Meg kéne szabadulni tőlük, látnunk kéne az eredetit. Jó, de most maradjunk a szerepmintáknál még egyelőre. Úgyhogy az első, hogy megpróbálsz képet mutatni, nem fogod bírni, és ha sikerül is, pont az intimitást, a kapcsolatban vágyott önfeledtséget, hogy önmagam lehetek, veszíted el. A kapcsolat nem egy felszabadulást, hanem egy extra terhet jelent, mert hogy állandóan szerepet kell játszanod. És nem tudod elfogadni se önmagadat, se a másikat. Jó, és aztán, ami pedig még jöhet ezután, hogy olyan sokáig gondolom ezt, hogy egyé válok vele. Tehát tényleg torzul a személyiségem. Önmagam helyett egy mintává válok. Ami valójában nem én vagyok, de megtanultam, és olyan régen hordozom, hogy már én lettem. Tényleg én lettem. És talán ez még rosszabb, mert ha az a minta helytelen, és legtöbbször helytelen, akkor ezen a ponton szabadulni tőle még nagyobb kihívás. Jó, de erre is lesz válaszunk. Úgyhogy a kérdés, amit felteszünk, az az, hogy mire van szüksége a másiknak. Kinek kéne neked lenni, hogy igazán piacképes legyél? Jó? Tényleg ezt a kérdést tesszük föl. És erre adnak mintákat, erre vannak szerepminták. És ahhoz, hogy ezt meg tudjuk válaszolni, ahhoz meg kell néznünk, hogy mi az, amire a férfinak igazán szüksége van egy nőtől, és egy nőnek igazán mire van szüksége egy férfitől. És utána meg kell néznünk, hogy ezek az igazi szükségek milyen viselkedés formákkal, milyen cselekvésekkel függnek össze. Jó? És most először beszéljünk arról, amit a Biblia, a Teremtő mond, hogy helyes. Tehát nem, hogy helyes, hogy így működik. Ugye, a dízel autóba gázolajat kell tankolni, és nem a legjobb minőségű szalmát. És még csak nem is 98-as üzemanyagot, aminek egyébként az égéshője, meg nem tudom milyen, sokkal jobb, igaz? Tehát az jobb lenne bele. De nem, tehát ne azt tedd bele, amiről te azt gondolod, hogy jó lesz, hanem azt tedd bele, amire tényleg szüksége van. És akkor ez nagyon egyszerű. Nézzük meg a Efézusiakhoz írt levelet. Oké, tehát kezdjük az eredetivel. Kezdjük azzal, hogy mit mond a tervező. Mit mond a főnök erről? Jó, ez a Bibliában az Efezusiakhoz írt levél, ez az Új Szövetségben van, annak az 5. fejezetében található. Nézzük a legtömörebb megfogalmazást, jó? Itt van egy viszonylag hosszú szakasz, Efézus 5.21-től 33-ig. Ezt végig ki fogjuk csontozni, minden mondata olyan mélységet hordoz, amit elképzelni nem tudtok. De most ugye még csak a hagyma felső rétegénél tartunk, úgyhogy nézzük meg a legtömörebb megfogalmazást, ez az 5. fejezet 33. verse. Azt mondja, de ti is mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét. Tehát ezt mondja a Góri. A Góri azt mondja, hogy férfiak, szeressétek a feleségeteket, mint önmagatokat. Wow. Miért? Mert a feleségednek erre van szüksége. Szeretetre. És fordítva pedig úgy hangzik, hogy az asszony pedig tisztelje a férjét. Figyeltétek, hogy nem ugyanazt mondta? Ugye a világ azt mondaná, hogy és asszonyok, ti is szeressétek a férjeteket. De ide nem ez van írva. A férfiakat annyira nem izgatja, hogy szeretik-e őket. Tényleg nem izgat minket annyira. Nem. Hát persze. Hanem, hogy tiszteljenek minket. Wow. Mi a különbség? Azt gondolom, hogy a mai ember nem is nagyon tudja, hogy mi a különbség. Egyszer tanítottam egy alkalommal, és ez szóba került, és asszonyok, ugye 30-as, 40-es, 50-es asszonyok nagy csoportja odajött hozzám az alkalom után, és azt mondta, hogy figyelj, ezt értem, de mit jelent tisztelni? Mit jelent tisztelni a férjemet? Fogalmam nincs róla. És nem csodálkozom rajta, mert hogy ez a szó, hogy tisztelet, majdhogy nem kiment a divatból. De egész biztos, hogy meg lett fosztva attól a jelentéstartalomtól, ami mögötte van. Úgyhogy ezt mondja, hogy de ti is mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, ez egy elég magas szint, oké? Úgy szeretni, mint önmagamat. Csak gondolj bele, hogy bánsz például a kezeddel, hogy bánsz magaddal. Egy óriási gondoskodás, óriási törődés, óriási ragaszkodás van benne. Még hogyha bajod is van a jobb kezeddel, vagy inkább a ballal, nem gondolsz rá, hogy levágnád, vagy lecserélnéd. Van egy óriási ragaszkodás, egy óriási hűség benne. És aztán az asszony pedig tisztelje a férjét. Úgyhogy ez az a két szükséglet, ami valódi. Tehát ha azon gondolkozol, hogy mi az, amire a feleséged vágyik, tud, szeretetre vágyik. Ha azon gondolkozol, hogy mi az, amire a férjed vágyik, tiszteletre vágyik. És a szó talán nem is jó, amit használok. Mert lehet, hogy nem erre vágyik, de erre van szüksége. Ha megkapja a tiszteletet, hibátlanul fog működni. Ha megkapja a szeretetet, a lehető legjobban fog működni. Ez az, amit kapnia kell. És nyilván ez felveti azt, hogy akkor mi a szeretet, és mi a tisztelet. És fogunk erről beszélni. De ezek már a mélyebb rétegek. Jó? Tehát most csak ezt kell, hogy értsétek. Egyébként csak röviden, a szeretet az egy feltétel nélküli ragaszkodás. Sokszor azt gondoljuk a szeretet alatt, hogy a szeretet az, hogy valamit kedvelek, hogy valami jót tesz nekem, és ezért én viszonzásul örülök neki. Ugye? Szeretet. Mint egy jó üzleti kapcsolat. Kapok, és ezért adok is. Nem, az a szeretet, amire az asszony vágyik, az egy feltétel nélküli szeretet. Egy kőszikla, ami megrendíthetetlen, a szeretetében szereti őt. És ennyi. Ugye? Itt előbb bölcs asszonyok bólogatnak. És kérlek továbbra is javítsatok ki, hogyha a zöldséget beszélek, jó? Tehát vagy adjatok extra információt. És fogunk majd olyat csinálni, hogy bizonyos kategóriákról összegyűjtünk véleményeket. Tehát kirakunk ide egy táblát, és azt mondjuk, oké, mit utálsz a legjobban a férjedben? nem így. Oké, mit lehet? Oké, tehát mi az, ami egy nőt leginkább bosszant egy férfiban? És akkor föllistázzuk. Mi az, ami leginkább bosszant egy férfit egy nőben? És akkor és ilyeneket fogunk csinálni, jó? Ez majd később. Tehát kérlek visszajelzéseket tőletek. Tisztelet. A tiszteletről sokszor azt gondoljuk, hogy valami nagyszerű, valami egyszerűen fenomenális, óriási hatalommal bír, szinte félek, rettegek tőle, olyan nagy, és ezért tisztelem. Csodálatos és erős, ezért tisztelem. Mert nem tehetek mást, igaz? Ez nagyon hasonló, mint a szeretet képletnél. Olyan gyönyörű és olyan aranyos, és annyit kapok tőle, hogy muszáj szeretnem. Olyan hatalmas, olyan erős, olyan tökéletes, hogy muszáj tisztelnem. Ez a világi elképzelés. De az eredeti az, hogy nem olyan, és mégis szeretem, és nem olyan, és mégis tisztelem. A tisztelet az egy belső, valódi, de lehet, hogy nem megmutatkozó értéknek és tekintélynek a feltétel nélküli figyelembevétele. Ez olyan, mint hogy az országnak van egy királya, aki egy bölcs, szerető, igazságos, de félelmetes uralkodó. Tehát láttad őt háborúzni, láttad bánni a bűnössel, láttad ítélkezni a gonosz fölött, és tudod, hogy nincs kecmec. De mindig igazságos, mindig szerető, mindig méltányos. Oké? Tehát láttál olyat, hogy a bűnös megtért a bűnéből, és kegyelmet kapott, és ő lett a jobb keze a királynak, és megváltozott. És láttál olyat, hogy a bűnös lázadó lett, és lázadó maradt, és a fejét vesztette. Gondolkodás nélkül. A király. És aztán a királynak van egy fia. aki meg egy sutyó. Egy elkényeztetett sutyó. És történetesen a szomszédod. Hogy bánsz vele? A király méltó a tiszteletre. A sutyó meg nem méltó rá. De ugyanúgy jár neki. Ő a király fia. Egy nap, ha Isten is úgy akarja, ő lesz az ország uralkodója. Tiszteld? Tiszteld? Wow, de hogy csinálom? Na ez a jó kérdés, ez a hagyma következő rétege. De az jár neki, a tisztelet. És ezt ugyanúgy meg is fordíthatjuk a lányokra. Ugye szerethető, a hercegnő, a tökéletes, a hamupipőke, a szép és a szörnyeteg, a nem tudom micsoda. Tehát a minden olyan kép, amire egy férfi szív elolvad, és azt mondja, hát igen, ő az. Hát persze, hogy szeretem. És aztán kiderül, hogy ogre lesz éjszaka. Ugye a Shrek egy tökéletes tanmese. Ugye tudjátok, ugye, hogy ott volt a dögös csaj nappal, és éjszaka mindig elbújt. Ezt kiderült, hogy éjjel ogre lett belőle. És hát ez a valóság. És vajon mégis szereted-e? Mert a szeretet, amiről beszélünk, az szereti az ogrelányt. És a tisztelet, amiről beszélünk, tiszteli a sutyót. De hát ez lehetetlen, Sanyi. Abban a rendszerben, ahol minden rólad szól, és ahol minden azzal kezdődik, hogy én mit kapok, abban lehetetlen. De az a rendszer nem működik. Mert ahol te ilyen agresszív vevőként lépsz föl, hogy gyerünk, én minőséget akarok, ott te is ugyanarra a piacra kerülsz, ahol a másik azt mondja, na gyerünk, minőséget akarok. És amikor belenézel a tükörbe, egy ogre néz vissza. És azt mondod, hogy hoppá, én elvárok egy teljesítményt, de közben én se tudom nyújtani. A rendszer életképtelen. A rendszer bukásra van ítélve. A rendszer arra ítéli a résztvevőit, hogy egymást nyírják ki. Ezt értitek? Bukásra ítélve. Bukásra ítélve. Elhittem egy képletet, amiből nincs kiút. Jó? Tehát szeretet és tisztelet, ez az, ami piacképes igazán. És majd aztán megnézzük, hogy mi van e helyett. Jó? Aztán a következő, hogy ehhez tartoznak úgymond megnyilvánulások, viselkedési formák, és ez nem lesz bonyolult, mert olvasom megint. 22. vers. Az asszonyok engedelmeskedjenek a férjüknek, mint az Úrnak. Mert a férfi feje a testnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és itt hagyjuk abba. Oké. Tehát az asszony hogyan viselkedik, miközben tisztel? Csúnya, nagyon csúnya, én tudom. Sajnálom. Hogy értem, a női hallgatóság itt ebben a pillanatban egy negyedére csökken. Ne menjetek ki, még jó lesz. De ide van írva, a Góri ezt mondja. Azt mondja, az asszonyok engedelmeskedjenek a férjüknek, mint az Úrnak, azaz mint Istennek. És egyébként itt már egy picit mélyebbre megyünk, és a válasz arra, hogy hogy tisztelhetem a sutyót, és hogy engedelmeskedhetek a sutyónak. Erre a válasz az az, hogy mert a sutyó a király fia. Úgy tiszteled, és úgy engedelmeskedsz neki, mint a királynak. Van mögötte egy másik személy, aki átruházott tekintélyt ad neki. Ezt értitek? És nyilván, ha nem vagy hívő, ha nem érted, hogy van egy szerető Isten, aki ezt tényleg megteszi, aki kiáll melletted, aki azt mondja, miközben lányként házi sárkány vagy, és szerethetetlen, és jön a te Istened, és odaáll a férjed elé, és azt mondja, hogy figyelj, szeresd őt, mint önmagadat. És ne azon gondolkozz, hogy házi sárkány vagy nem, hanem azon, hogy ő az én lányom. Oké? Okay. És te az én lányomat vitted el. Az én lányommal randiztál. Az én lányomat kaptad feleségül. Te nekem ne dumálj arról, hogy ő házi sárkány vagy nem. Te szeresd őt. Ez tetszik, ugye? Ez már jobb. Ugye? Ez jobb. Úgy értem, ez tetszik. Jó? Tessék? A lányoknak tetszik. A férfiak most... Nem sokára egyedül maradok, úgy értem. most a férfi hallgatóság háromnegyede ment ki. De hogy értsétek, hogyan lehetséges szeretni a szerethetetlent? Úgy, hogy van mögötte egy óriási tekintély, egy óriási hatalom, egy nagyon-nagyon szép dolog, Isten, aki átruházza az ő szépségét és az ő tekintélyét a házi sárkány lánynak és a sutyó fiúnak. És ha a párja ezt érti, akkor kitart. Addig, ameddig esetleg, ha szerencséje van, az átruházott tisztelhetőség és az átruházott szerethetőség meg is nyilvánul. És ugyanígy lányok, úgy értem, amikor azt mondod, hogy hát itt van a sutyó férjem, hogy tiszteljem, akkor bizony Isten eléd áll, és azt mondja, hogy figyelj, az a sutyó, az a trónörökös. És az én fiam. És majd én fölnevelem. Majd én bánok vele. Majd én kinevelem azokból a gyengeségekből, amiben él, és te azzal törődj, hogy a te szemedben azt lássa, hogy ő a király fia. Tiszteld. Na de miért tiszteljen? Ha most mondtam el, ő a király fia. A pozíciójánál, a személyénél fogva van egy érinthetetlen értéke. Csak úgy, mint a lánynak. Nem a teljesítménye határozza meg az értékét, hogy most épp mit produkál, hanem a tulajdonított érték, amit Istentől kapott. És csak nagyon, ha le akarjuk egyszerűsíteni, így hangzik. Ő az én lányom, meg ne érintsd. Ő az én fiam, hozzá ne nyúj. És nyilván, ha nem hiszel Istenben, akkor ez így nem sokat mond neked. De még ha nem is hiszel Istenben, akkor is bizonyára sejted, és bizonyára érted, hogy egy ember jóval több a teljesítményénél. Jóval több annál, mint amit meg tud csinálni. Tehát a gyilkosság nem azért bűn, mert valami hasznosat öltél meg, igaz? Hanem azért bűn, mert egy embert öltél meg. Az, hogy ő egy ember, önmagában egy olyan kategória, ami érinthetetlen. A férfi és a nő egy olyan kategória, amit nem érinthetsz. És ennyi. És ha ezt kiveszed a képletből, akkor csak egy brutális piacgazdaság marad, ahol ha megkapod, amit akartál, dobsz cukorkát, és ahol ha nem kapod meg, amit akartál, karddal a kezedben vagdalódzol. És te leszel az, aki tönkreteszed a kapcsolatot. De nézzük a másik oldalt, mert csak így tudunk megállni. Azt mondja, hogy az asszony engedelmeskedjen a férjének. Ugye itt van a szerep. Ugye azt mondtuk, hogy a tisztelet mit csinál? A tisztelet engedelmeskedik. Ha van egy nagy hatalom, ha van egy nagy tekintély, ha van egy valami nagyon klassz dolog, akkor annak engedelmesen alávetem magam. Ilyen például a gravitáció. Hányan tisztelitek a gravitációt? Mind tisztelitek. Miért? Mert óriási a hatalma és a tekintélye. Hányan engedelmeskedtek neki? Hát természetesen. A dolog összejár. Tehát ha valamit igazán tisztelsz, ha megvannak az okaid rá, hogy tiszteld, akkor nincs mese, engedelmeskedni fogsz neki. És a képlet így néz ki. És aztán az utolsó pont, ugye ugyanígy a szerep, tehát a szeretet mit csinál? Tehát a szeretetnek mi a megnyilvánulása, mi a szerep, amit játszania kell, nem a szerep, amit rosszul mondom. A szeretetnek mi a viselkedése, mi a megnyilvánulása. És itt mondja, azt mondja, mert a férfi feje a feleségének, ahogy Krisztus is feje az egyháznak. És mindig látjátok, hogy itt van egy párhuzam, erről is fogunk majd beszélni, de a lényeg, hogy a férfi a fej. Mit csinál a fej? Itt elől súgnak, vezet. A fej a vezető. A testet a fej mozgatja, a fej tartja össze. Nem csak uralkodik rajta, hanem szolgálja. Tehát a fejnek a döntései szolgálják a testet. Ugye a fej fog össze mindent, a fej vezeti az egész működést, és hogyha a fej leáll, például nem dobogtatja a szívet többet, vagy nem megszűnik a lélegzés parancsa, vagy elfelejt szólni, hogy éhesek vagyunk, akkor a test meghal. Tehát a fejnek vezetnie kell. És ebben a vezetésben rengeteg szolgálat van, tehát az van benne, hogy vezetek, hogy élhessen a test, de van benne olyan is, hogy vezetek, mert valamit meg kell csinálni, vezetek, mert van egy felsőbb cél, amit együtt tudunk végrehajtani. Mint hogy folyadékot kell bejuttatni a szervezetbe. Jobb kéz, fogd meg az üveget. Bal kéz, csavard le a kupakot. A fej vezet. Száj, nyíj ki, torok, nyelj. És mindezt a fej csinálta. És a test engedelmeskedett. A férfi vezet. A férfinak vezetnie kell. És gyakorlatilag a szeretet, tisztelet a vezetés és engedelmességben fejeződik ki. Vagy lesz gyakorlatias, ha lehet ezt így mondani. Isten azt mondja nekünk, hogy egy kapcsolat ezek nélkül nem működhet, és ezekkel működik a legnagyobb eséllyel ideálisan. A férfi szereti a feleségét, mint önmagát, és vezeti őt. Feje a feleségének, mint ahogy Isten is vezeti az egyházat. És ez a mintha, mint ahogy Isten is vezeti a hívőket, ez egy nagyon jó példa, egy nagyon sokat mondó példa. Nagyon sok szerepét és nagyon sok pontját a vezetésnek tisztázza. Egy gyönyörű módja egyébként. Tehát olyan fajta vezetésről beszél, aminek nagyon jó alávetni magunkat. Tehát ezt mi férfiak is átéljük, ugye? Mert a kép úgy néz ki, hogy Isten feje a férfinak, azaz Isten vezetője a férfinak, és a férfi vezetője a feleségének és a családjának. Úgyhogy mi férfiak semmit nem csinálhatunk, amit mi magunk meg ne csinálnánk. Tehát mi vezetettek vagyunk, és ilyen módon vezetünk. És én azt látom, hogy a mód, ahogy Isten vezeti a férfit, az gyönyörű. Tehát én akarom ezt a vezetést. Jobb nekem, hogy van egy uram. Jobb nekem, hogy van egy vezetőm, mint hogyha egyedül lennék. Mert ő nem csak irányít, és amikor irányít, azt látom, hogy jó dolgokba visz, jó helyre visz, tetszik nekem, de szolgál is engem. A vezetése legtöbbször arról szól, hogy megment ebből, megment abból, segít abban, segít ebben, vezet. De ez egy szolgáló, egy szerető vezetés. Valakinek a tettei, szavai, aki eldöntötte, hogy az én életem a sajátjánál is fontosabb lesz. Csodálatos, igaz? De ahhoz, hogy ez működjön, ahhoz, hogy ez egy körforgás legyen, a túloldalon tisztelettel kell találkoznia. Azzal kell találkoznia, hogy látom az értéket, látom a szeretetet, látom a befektetést. Vagy legalábbis tudom, hogy ott kell lennie, és ezért elfogadom, és a vezetéssel kapcsolatos elfogadás az micsoda? Hát az engedelmesség. Tudod, a testnek folyadékra van szüksége, igyunk, mire a jobb kéz. Hagyjál engem békén, állandóan ugráltatsz! Beszélek a bal kézzel, hát ha az megcsinálja. Nem! Mi eldöntöttük, hogy te nem fogsz többet uralkodni fölöttünk. Nem fogunk meg semmilyen üveget, és nem csavarunk le semmilyen kupakot. Király. Na, jobb kéz, na. Az edzésen kevésbé foglak megterhelni. Mennyire kevésbé? Csak bal kézre fogok gyúrni. Jó, akkor ígyunk. Mire bal kéz? Nem, hogy gondolod? Kupak rajta marad, csavard le egyedül. Most nem tudom, hogy ez jó példája vagy sem, de biztos értitek, hogy a dolog egy körforgás, ahol mind a két szerep nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a dolog működjön. Ha a férfinek kell szeretnie és vezetnie, ő a kezdeményező, a kör innen indul, de csak úgy ér körbe, hogyha az asszony tisztel és engedelmeskedik. Úgy értem, miközben a férfinak megvan a hatalma arra, hogy kezdeményezzen, és szeressen, és vezessen, úgy a nőnek megvan a hatalma arra, hogy ezt visszautasítsa, és megállítsa. És megvan a hatalma arra, hogy ezt tovább engedje, és egy teljes körforgássá tegye. És csak nézd meg, hogy ha a szeretet tisztelettel találkozik, akkor az gerjeszti a szeretetet. Igaz? Ha az igazi szeretet jön, az gerjeszti a tiszteletet. De ha valahol ellentétessé válik a dolog, a férfi nem szeret, akkor a tisztelet gyengül. De ugyanígy fordítva, ha a férfi szeret és nem kap tiszteletet, akkor egy ponton a szeretet gyengül. Kihívással találkozik. ellentmondás van a között, aminek lennie kéne, és ami tényleg megnyilatkozik. És az ellentmondást el kell viselnünk, ugye ezzel kezdtük. Ő a király lánya, ő a király fia, ez az elsődleges érték. Úgyhogy ne azt nézd, hogy most épp mi jön ki, hanem feltételezd a legjobbat, várd a legjobbat, és te magad maradj a helyeden. A férfi szereti a feleségét, a feleség nem tiszteli a férjét. A férfi szeresse tovább. 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 De az asszony tudjon róla, hogy addig, amíg nem válaszol tisztelettel, addig a kör nem zárul be. Addig olyanok vagyunk, mint a partra vetett hal. Még élünk, mert a férfi szeret, még élünk, mert a férfi szeret, de a szenvedéseinknek egy jó része a tiszteletlenségből jön. Nem iszunk már régen. És a fej szépen bánik a kézzel, de a nem tisztelő nő valószínűleg nem is engedelmeskedik, vagy az engedelmessége ilyen kényszeres, mint amikor ízületi gyulladásom van a kezemben, és engedelmeskedik még a kezem, de úgy fáj, miközben csinálja, hogy megfontolom, hogy milyen gyakran igyak. Nem iszom olyan gyakran. Mert a fájdalom olyan nagy, hogy kerülöm. És bizony a szervezet vízhiányban él. Akár úgy is, hogy nem engedelmeskedik a kéz, akár úgy is, hogy engedelmeskedik, de tiszteletlenül, azaz fájdalommal. És vízhelyben élünk. És ugyanígy fordítva a fej, tojik mindenre, nem szeret, nem törődik, nem vezet, a kéz tenne mindent, és simogatja is a fejet, meg mondja is a fejnek, hogy adj már valami parancsot, úgy te vagy a nagyfő, a fők fője, igyunk már, mert szomjan halunk, tudod, és csak nem. Ugyanúgy baj van. Szeretet és tisztelet, vezetés és engedelmesség. És ezt fogjuk majd több szinten megnézni, meg fogjuk nézni, hogy melyik szó pontosan mit jelent szeretni, mit jelent tisztelni. De a következő alkalommal a hamis szerepmintákat fogjuk megnézni. Tehát meg fogjuk nézni, hogy a világban az ember hogyan csalódik ezekben az ideálokban. Ugye? Mert ez olyan ideális. Feltétel nélküli szeretet, feltétel nélküli tisztelet, vezető, kezdeményező férj, boldogan, egy betakarás alatt, egy védelem alatt engedelmeskedő feleség, és ketten együtt, mint elszakíthatatlan kötelék, csodálatos. De ki az a naív állat, aki hisz abban, hogy ilyen egyáltalán létezik? Tehát ugye te mikor láttál ilyet utoljára? Most gyönyörű, amit elmondtál, de mutasd meg nekem ezt gyakorlatban. Nincs ilyen. Persze eltölthetem az egész életemet azzal, hogy megpróbálok ilyen lenni, meg vágyom egy ilyenre, de ez lehetetlen. Én se leszek ilyen, és nem is kapok ilyet. Úgyhogy mutasd nekem az első legjobb helyettesítőt. Mutasd nekem valamit, ami lehetőleg közel áll ehhez, hoz ebből valamit, de el tudom hinni, hogy működik. És a világ gyönyörű helyettesítő szerepmintákat ad. És megdöbbentő lesz látni, hogy ezt az alapszükséget hogyan helyettesíti, hogyan pótolják hamisítványok egy nagyon keserű módon, ami valami olyasmit jelent, hogy valójában valami nagyon szépre vágytam, és kaptam valamit, ami egy egész keveset hoz abból a szépből, de csak azért élek vele, mert úgy sincs jobb. És ez lesz, és ez nem a másikról szól. Tehát ezt értsd, hogy ez te vagy. Tehát én tudom, hogy egy szerető, vezető férfi akarnék lenni, és helyette meg egy macsó lettem, aki leüvöltem a feleségem haját, és mert nem fogok tudni igazi szeretettel, igazi vezetéssel, igazi befektetéssel tiszteletet kapni, tudom, hogy nem fogok tudni. Vagy ha megpróbálom, akkor ki fognak nevetni, mert milyen férfi az, amelyik gyenge, legyen erős, és ezért inkább egy bunkó leszek, aki kikövetelem a tiszteletet. A feleségem fél tőlem, és muszáj tisztelnie. Ha nem teszi, akkor problémák vannak. És sok nő, és ez csak egy vagy tizen nem tudom hány szerepjátékból, meg azt mondja, hogy igazából egy szerető férjre vágynék, de nincs olyan. Úgyhogy a legközelebbi
modell, ami hozza a biztonság, a betakarás, a védelem modelljét, az a macsó uralkodó bunkó. És bár utálom, ami történik velem, utálom a veszekedéseket, utálom az erőszakot, de legbelül valamit kapok, ami olyan közel van ahhoz, amire igazán vágytam volna. Egy nyomorult hamisítvány, de a reményét hozza annak, hogy valaki szeret engem. És ugyanígy a férfinak uralkodom, és tudom, hogy amit kapok, egy hamisítvány, mert igazából nem vagyok tiszteletre méltó, de legalább kikényszerítem a tisztelet viselkedését. Tisztelet helyett félelem, és ennél jobbunk úgyse lesz. Jó, és ez csak egy minta, és ilyenből van egy csomó, tehát sok irányba el lehet menni, sok helyettesítőt lehet találni, és meg fogjuk látni, hogy a világ ezeket bátorítja, és hogy ezek bizonyos szinten mindig az eredeti pótlékaivá válnak. Meg fogjuk nézni őket, és fel fogjuk ismerni, hogy hogyan jönnek létre, oké, és hogy hogyan lehet szabadulni ezekből a mintákból, és visszatérni az eredetihez. Jó lesz ez így? Jövő héten ugyanekkor, ugyanitt folytatjuk. Köszönöm a figyelmeteket. Ha tetszett ez az üzenet, ha úgy érezted, hogy adott neked valamit, akkor kérlek, add oda valakinek. Akkor írd ki egy MP3-ra, és nyomd valakinek a kezébe, mi ez egy pendrive-ra, hogyha ismered a weboldalaink címét, akkor mondd el valakinek az istenlétezik.hu, vagy a
jóhír.neobész.hu oldalon az eredményes élet találkozó linket keresd meg.
Sokan jönnek oda hozzám, és mondják, hogy az élete megváltozott ezektől az üzenetektől, hogy óriási értéket kapott, és hogy hogyan hálálhatnál meg. És a legjobb mód, ahogy meghálálhatod, az, ha odaadod valakinek. Adod a valakinek, hogyha tetszett, ha használt. Oké? Sziasztok!